Nőtt a szalagbér jelentősége a munkavállalók szemében a tavalyihoz képest, és így a rugalmas és kiszámítható időbeosztással együtt vezeti 2020-ban a legfontosabb munkahelyválasztási tényezők rangsorát, derült ki a PwC negyedik munkavállalói preferenciákat vizsgáló felméréséből. A részletekről Örkényi Zoltánt, a PwC Magyarország HR tanácsadási szolgáltatások menedzserét kérdeztem.
A COVID és az ebből fakadó gazdasági nehézségek és recesszió befolyásolja az elvárásokat. Véleményem szerint bizonyos területeken tartósan befolyásolja a preferenciákat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a legfontosabb szempontok változatlanok. Az idei évben is az alapbér a leginkább meghatározó, amelyet a rugalmas munkarend és munkaidő, valamint a kiszámítható időbeosztás követ a fiatalabb munkavállalók esetében. Ez azt jelenti, hogy leginkább azért a klasszikus alapbér, vagyis a fizetés továbbra is fontos. Nyilván ez egyfajta egzisztenciális biztonságra való törekvés. Ez egyébként a sorrendben a tavaly évhez képest előrébb ugrott. Ugyanakkor a másik fontos szempont az az idő feletti kontrollnak az igénye és a szükségessége, ez meghatározó. Ha összehasonlítjuk a különböző korcsoportokat, a fiatalokat, a tapasztaltabb munkavállalókkal, azt látjuk, hogy ezek a szempontok ugyanúgy meghatározóak. A különbség az leginkább abban érhető tetten, hogy a tapasztaltabb munkavállalók, akik régebb óta vannak a munkaerőpiacon, ott fontosabb például a közvetlen felettesnek a vezetői stílusa. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó elem. A fiatalok esetében kevésbé, ők inkább a humán környezetnek a másik felét részesítik előnyben, azaz a közvetlen munkatársak kilétét tartják elementárisnak és meghatározónak a mindennapi megélésük és a munkavállaló élményük szempontjából. További érdekesség még, hogy annak ellenére, hogy a COVID beköszöntött, és ez meghatározza az elvárásokat, azért a fejlődés és a jövőbe vetett hit az továbbra is jelen van. Az üzlet és a szakmai képzések fontossága abszolút tetten érhető, ezt elvárják a munkáltatótól. Úgy a fiatalok, mint a tapasztaltabb munkavállalók. A fiatalok esetében pedig különösen fontos, és azt gondolom, hogy a top 10 elemben benne is van a felsőfokú tanulmányok támogatása.
A járvány hatása a sorrend kialakulásában hol érhető leginkább tetten abban, hogy az alapbér jelentősége növekedett meg, vagy pedig például kikerült olyan várakozás, amely tavaly vagy tavaly előtt fontos volt?
Én azt gondolom, hogy az alapbér a legfontosabb. Az idejében egyébként nemzetközivé vált a kutatásunk, Európa számos országa, de még Dél-Afrika is csatlakozott, úgyhogy európai adataink és betekintésünk is van, és azt kell, hogy mondjam, hogy az alapbér, tehát az egzisztenciális biztonsághoz kapcsolódó elemek mindenhol előre soroltak, tehát ez egy nagyon fontos változás a COVID következtében. Ami még azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és ez kifejezetten a tapasztaltabb munkavállalói rétegeket jelenti, az gyakorlatilag a munkahely biztonsága és ez a fajta elvárás. Ez egy nagyon kristálytiszta üzenet a vállalatok, a vezetők és a menedzserek felé, hogy a munkavállalók ebben a helyzetben, ebben a COVID jelentette bizonytalan helyzetben leginkább azt várják el, hogy bármi áron, de az ő munkahelyüket és annak a megőrzését azt előtérbe helyezze a vállalat. Még annak árán is, hogy akár egy picit talán egyéb juttatásokból lefarítsál a cég. És talán még egyet kiemelnék, ami pedig inkább a fiatalokat érinti. Ha az elmúlt évek adatait nézzük, akkor egy nagyon érdekes tendencia az, hogy a fix alapbér, tehát amit havonta fixen kapunk és kapnak a fiatalok, valamint a mozgóbér, ami valamilyen teljesítményen alapuló, és nyilván egy picit bizonytalan és valamilyen valószínűséget tükröz, a kettő közötti különbség az nő, tehát az olló az egyre jobban nyílik. És valójában ez azt gondolom, hogy a fiatalok kockázatvállalási hajlandóságára is rávilágít. Az idejében sincs ez másként, és azt gondolom, hogy a COVID hatása ezt csak felerősítette.
Tehát, hogy kevésbé vállalnak kockázatot? Például a fiatalok.
Így van, és ez abszolút egy a COVID-tól független tendencia is, de erre azt gondolom, hogy a COVID átett egy lapáttal.
Örkényi Zoltánt, a PwC Magyarország HR tanácsadási szolgáltatások menedzserét hallották. Németország 5 milliárd eurós élénkítő csomagot állított össze a bajban lévő német autóipar megmentésére. A szektor a német GDP csaknem 5%-át adja, és közvetlenül 830 ezer embert foglalkoztat, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Szandányi Leventével a magyar autóipar idei kilátásairól is beszélgettem.
nem egyes gyártókról beszélhetünk, hanem átfogóan a német autóiparról. Ennek szól egyébként az 5 milliárd eurós támogatás is, illetve érdemes kiemelni azt, hogy a támogatások célja az az új elektromos autók és új teherautók vásárlásának ösztönzése, mint a legújabb technológiákra történő átállás elősegítése, illetve a Bloomberg részletes beszámolójából kiderült, hogy Angela Merkel kormánya egészen 2025-ig kiterjeszti az elektromos autók vásárlásához igénybevető pénzügyi támogatási programot, és további 1 milliárd eurós keretet biztosít a vásárlásokhoz. Lényeges elem egyébként az is, hogy szintén 1 milliárd eurós keretösszeg áll majd rendelkezésre a vállalkozások számára, amelyet új teherautók beszerzésére fordíthatnak, illetve 1 milliárd eurós keret biztosítanak az autóipari beszállítóknak annak érdekében, hogy az új technológiákhoz kapcsolódó beruházásokat megvalósíthatsák, illetve 2 milliárd euró áll majd rendelkezésre a gyártósorok fejlesztésére, átalakítására. Ezek a tételek együtt adnak ki 5 milliárd eurót. Ezzel az összeggel kapcsolatban egyébként érdemes elmondani azt, hogyha nézzünk mondjuk egy Volkswagen, egy Daimler, vagy egy BMW-t, akkor ezek a vállalatok éves szinten euró milliárdokat költenek kutatásra és fejlesztésre, tehát nem egy jelentős összeg az ő léptékükkel mérve. Viszont, hogyha nézzük a kisebb beszállítókat, a közepes méretű német vállalatokat, akkor viszont segítség lehet a számukra ez az összeg, és valószínűleg egyébként ezeknek a cégeknek szól a mostani támogatás elsősorban, hiszen a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalatoknak jelenthet ez segítséget, főleg egy olyan terhelt időszakban, mint amilyet most élünk át, hiszen a koronavírus váratlan megjelenése előtt is már nehéz helyzetben volt a német autóipar, annak hatására, hogy az új technológiákra történő átállás jelentős összegeket emészt fel.
Bármilyen szempontból ez adhat segítséget a hazai autógyártóknak, akár úgy, mint felvevő piac, akár úgy, mint alkatrészbeszállítás.
Tehát, hogyha azt nézzük, illetve azt veszük alapul, hogy a most bejelentett csomag ugye tartalmaz járműbeszerzési támogatást is, akkor elmondhatjuk, hogy ez segítséget jelentett a hazai autóipar számára is, abban az esetben, hogyha a német vásárlók, illetve a német cégek olyan járműveket vásárolnak, amelyeket idehaza állítanak elő, illetve azokban a járművekben, amiket megvásárolnak, olyan berendezések, olyan járműipari alkatrészek találhatóak meg, amelyeket hazai operációk, hazai vállalatok állítanak elő.
Itthon egyébként milyen állapotban van az ágazat, tehát a hazai autógyártás mennyire talált magára a tavaszi lezárásokat követően?
Ha nézzük a nyári hónapokat, illetve a szeptemberi időszakot, akkor mindenképpen elmondható, hogy egy erőteljes fellendülés volt tapasztalható Magyarországon, a hazai autógyártásban, autóiparban. Sikerült a termelés felfuttatása, illetve ismét sikerült több műszakos termeléseknek a visszavezetése. Szóval nagy kérdés lesz, hogy most a koronavírus járvány második hullámának felerősödésével milyen változások lesznek a hazai szektorban. Azt ugyanis látni kell, hogy világ különböző régióiban nagy autópiacai eltérően teljesítenek, míg kínai autóeladások szárnyalnak, addig Amerikában elsősorban stagnálást tapasztalhatunk, Európában viszont sajnos az újabb szigorú intézkedések hatására ismét elkezdett zuhanni az autóértékesítés.
Szantányi Leventét, a portfólió elemzőjét hallották. Létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása 15 ázsiai és óceániai ország bevonásával. A tagállamok 8 évig tartó tárgyalás után írták alá az egyezményt, amelyben nem vesz részt az Egyesült Államok. Az együttműködés már csak a mérete miatt is egyedülálló, az a 15 ország ugyanis, amely létrehozta a regionális átfogó gazdasági partnerség megállapodást, tavaly a föld GDP-jének tekintélyes részét állította elő, többet, mint a világ jelenlegi gazdasági társulásainak bármelyike, mondta az Inforádiónak Huszák Dániel, a portfólió elemzője.
Durván a világgazdaság 38%-át alkotják, hogy a GDP számokat szemlélünk. Együttesen ez 33.340 milliárd dollárt jelent, tehát gyakorlatilag ezzel a világ legnagyobb gazdasági együttműködése jött létre, ami jóval nagyobb, mint akár az Európai Unió, akár az észak-amerikai országok közt létező USMCA együttműködés.
A megállapodásban részt vesz a 12 tagországból álló Dél-Kelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége. Ennek a szervezetnek tagja több más ország mellett Indonézia, Szingapur, Malajzia és Tajföld. Ezen országokhoz csatlakozott most 4 másik állam, Kína, Japán, Dél-Korea és Új-Zéland. India végül nem lett tag, mert megromlott a viszonya Kínával.
A felek azok elsősorban tarifacsökkentésekről, illetve meglévő tarifamentes termékeknek a tarifamentességének a fixálásáról állapodtak meg. Ez ipari terméket érint, illetve mezőgazdasági termékeket. A különleges érdekessége az, hogy egyébként olyan országok közé jött létre, amelyekről talán azt lehet mondani, hogy más politikai rendszerűek, más szövetségi rendszereknek a részei, például része ugye megállapodásnak Kína, de Dél-Korea és Japán is, amelyek ugye inkább politikailag, diplomáciailag, gazdaságilag az Egyesült Államok felé hajlanak.
A portfólió elemzője szerint ugyanakkor nem elsősorban a most megfogalmazott engedmények képezik a regionális átfogó gazdasági partnerség megállapodás legnagyobb jelentőségét, hanem az, hogy az egyesség alappillére lehet a tagsággal rendelkező ázsiai és óceániai országok együttműködésének későbbi elmélyítéséhez. Erre egyébként ki is térnek a mostani megállapodásban, vagyis nem kizárt, hogy további kereskedelmi egyezmények, tarifacsökkentések és technológiacsere megállapodások lesznek a jövőben. Az ázsiai és óceániai országok összefogása ugyanakkor több szempontból hatalmas érvágás az Egyesült Államok számára. Amellett, hogy kimaradnak a szervezetből, az egyezmény Amerika Kínával szembeni fellépésének súlyát is jelentősen meggyengíti. Újabb minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás jelent meg a piacon, további 4 biztosító pályázatának elbírálása pedig jelenleg is zajlik a Magyar Nemzeti Banknál, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője Binder István.
A Waberer Hungária biztosító ZRT-t értesítette a tegnapi napon a Magyar Nemzeti Bank arról, hogy pozitívan bírált el a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási programját. A konkrét termékkel a biztosító ennek megfelelően akár azonnal piacra léphet. A szabályok szerint erre 60 napja van, tehát 60 napon belül a második fogyasztóbarát lakásbiztosítás is megjelenik itthon az unión biztosító után. Jelenleg további 4 piaci szereplő pályázatát tekinti át ebben a pillanatban a Magyar Nemzeti Bank. Azt gondoljuk, hogy az mindenképpen elmondható, hogy néhány hónapon belül erős verseny indul ezen a piacon. Azt gondoljuk, hogy ez a verseny idővel épp olyan erős lesz, mint az első fogyasztóbarát konstrukció esetében a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, amelyik jelen pillanatban a új lakáshitelek öntő részét adja a magyar piacon, és ez azért van így, mert fogyasztóbarát gyors, könnyen összehasonlítható kiszolgálást nyújt.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjét hallották. Idén 5. alkalommal került be a MOL a Dow Jones fenntarthatósági indexébe. A rangsor külön vizsgálja az integrált olaj- és gázipari vállalatokat. Ebben a kategóriában került be a magyar olajcég az 59 kiértékelt vállalat közül a legjobb 10%-ba, mondta az Inforádiónak a MOL befektetői kapcsolatok vezetője. Réti Robertet kérdeztem.
A Dow Jones Sustainability Index, vagy fenntarthatósági index gyakorlatilag a világ tőzsdén jegyzett cégeit a fenntarthatósági teljesítményük alapján rangsorolja, és ezekből a legjobbak, durván 10% a megvizsgált cégeknek, a legjobbak kerülhetnek be ebbe az indexbe. Ugye nekünk ez sikerült most 5. egymás követő évben. Ez az egyik legkomolyabb elismerés világszerte a fenntarthatósági teljesítmény tekintetében, és hát ez durván azt jelenti, hogy a MOL az olaj- és gázipari cégek felső 10%-ába tartozik ezen teljesítmény alapján. Ugye itt elsősorban a nem pénzügyi jellegű teljesítmény, a környezetvédelmi, társadalmi, illetve vállalatirányítási szempontok alapján vizsgált tevékenységek tartoznak ide.
Milyen konkrét tevékenységekre kell gondolni, tehát például melyek voltak azok, amelyeket a MOL az utóbbi időben végrehajtott akár újításként, vagy akár erősítette a tevékenységében?
Nagyon bonyolult ez az egész rangsorolás, de egy-két háttérinformációt körülbelül nálunk a csak annak a kérdőívnek a kitöltésébe, ami alapján rangsorolják a cégeket, kb. 40-50 ember vesz részt a MOL-on belül, több héten keresztül dolgozunk ezen. Ez csak a kitöltése a kérdőívnek, legalább ennyire fontos, hogy milyen teljesítmény van mögötte. Két dologról szól alapvetően ez a rangsorolás, hogy mit teszünk közzé, tehát mennyire vagyunk transzparensek, illetve milyen teljesítmény van a számok mögött, vagy a mutatók mögött. És itt gyakorlatilag az egész vállalat működését átfogó dolgokról van szó, tehát az emberi erőforrások, a munkavállalóinkkal kapcsolatos teljesítmény, a diverzitás, például a nők pozíciója a MOL-on belül, az ezzel kapcsolatos programok, az etikus viselkedés, az etikai kódex kiterjesztése az egész értékláncra, a biztonsági mutatói a MOL-nak, hogy ez egy komplex iparág, nagyon fontos, hogy mennyire tudjuk biztonságosan végezni a tevékenységet, és hogy munkavállalóink minden nap biztonsággal hazatérjenek, és hát értelemszerűen a környezetvédelem, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos teljesítményünk. Gyakorlatilag ezen folyamatosan dolgozunk, tehát ez nem egy egyszeri dolog. A releváns témákban folyamatos programok, akciótervek vannak megvalósítás alatt. Nyilván mindenki, rádióhallgatók is érzékeljük, hogy az utóbbi egy-két évben a környezetvédelem, a karbon széndioxid kibocsátás került az előtérbe, de emellett az összes többi területen is ugye közelővel dolgozunk azon, hogy megtartsuk a helyezésünket, vagy még javítani is tudjunk a pontszámainkon. Egy-két ponttal sikerült ismét feljebb tornászni a mutatónkat.
A MOL mellett még milyen hasonló tevékenységet folytató társaság van benne ebben az indexben, itt a kelet-közép-európai régióban?
Az európai fejlődő piacok közül a MOL az egyetlen cég, aki bekerült ebbe az indexbe idén is, ez így volt tavaly is, tehát nincs benne semmilyen magyar cég, semmilyen lengyel, cseh, orosz vagy török cég. Ha földrajzilag nézzük a régiót, akkor még rajtunk kívül bekerült a szomszédból az OMV, szintén olajipari cég, de onnan is csak egyetlen cégként került be, tehát összesen a közép-európai régióból is csak ketten vagyunk benne, úgyhogy ez tovább növeli valószínűleg ennek az elismerésnek az értékét.
Réti Robertet, a MOL befektetői kapcsolatok vezetőjét hallották. Októberben emelkedett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által készített konjunktúra mutató, amely több mint 3100 vállalkozás rövid távú üzleti várakozásait összegzi. A legalacsonyabb értéket mínusz 25 ponttal áprilisban mérték. Most a mutató plusz 14 ponton áll, mondta az Inforádiónak az MKIK gazdaság és vállalkozás kutató non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója. Nábelek Fruzsinával beszélgettem.
Nagyon fontos, hogy az adatfelvételre még a novemberben bevezetett korlátozások előtt került sor, és ez alapján a vállalkozások véleménye azt mutatja, hogy a GVI konjunktúra mutatójának az értéke 2020. októberében plusz 14 ponton áll, ami jelentős javulást jelent a koronavírus járvány első hullámakor 2020. áprilisában mért mínusz 25 ponthoz képest. Ugyanakkor el lehet mondani azt is, hogy elmarad a járvány előtti értékektől. A konjunktúra mutató értéke 2012. októberében állt ilyen alacsony értéken.
2012-ben mi volt az oka, hogy akkor ilyen alacsonyan állt a konjunktúra index?
Ez a 2008-as válságnak egy ilyen utóhatása. Azt is látjuk a válaszok alapján, hogy az elmúlt fél év során javultak a jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra és a megrendelésekre vonatkozó várakozások, de a vállalkozások véleménye az erősen megoszlik. Az ezt jelző bizonytalansági mutató áprilishoz hasonlóan 60 ponton áll, ami arra utal, hogy a vállalkozások helyzetértékelése nem egyöntetű. A vállalkozások véleménye az üzleti klímáról erősen szór.
Amikor összeállítják ezt a konjunktúra mutatót, akkor konkrétan mit kérdeznek ezektől a vállalkozásoktól?
A vállalkozásoknak kérdezünk a várható, illetve a jelenlegi üzleti helyzetére vonatkozóan, a megrendelések alakulásával kapcsolatos várakozásokra vonatkozóan, a beruházásoknak az alakulásával kapcsolatban, illetve olyan kérdéseket tartalmaz még a konjunktúra felmérés, mint a munkaerőkeresletre vonatkozó, illetve a kapacitás kihasználtságra vonatkozó kérdések. A konjunktúra mutató az alapvetően az üzleti helyzetre, megrendelésekre és a beruházásokra vonatkozó várakozásokat veszi figyelembe, és azt láthatjuk ezeknél a mutatóknál, hogy tulajdonképpen mindegyik esetében javulás figyelhető meg áprilishoz képest, viszont látszik az, hogy az egyes vállalattípusok között jelentős különbségeket figyelhetünk meg a várakozásokkal kapcsolatban.
Gazdasági ágak szerint vannak tehát ezek a különbségek. Milyenek, tehát hol, melyik gazdasági ágban a legalacsonyabb ez a konjunktúra mutató, melyikben a legmagasabb van erre vonatkozóan adat?
Igen, ugye azt láthatjuk, hogy az üzleti helyzet javulását, illetve a megrendelések és beruházások javulását leginkább a feldolgozóipari ágazat szerint, a 250 feletti, illetve az exportáló és részben vagy egészében külföldi tulajdonban lévő cégek várják. A nem exportáló, illetve 50 fő alatti szolgáltatások és kereskedelem területén működő cégeknek a helyzetértékelése pessimistább, mint az előbbi kategóriába tartozó cégeké.
Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezető igazgatóját hallották. Megjelentek a távmunkavégzésre vonatkozó szabályok. A Réti Várszegi és társai ügyvédiroda a PVC Legal ügyvédje azt mondta, célszerű írásban megállapodni a távmunkavégzésről. Szűcs László azt is hozzátette, hogy a rendelet szerint a munkavállalónak az otthoni munkára rezsiátalányt lehet fizetni, így hozzá lehet járulni például az otthon felhasznált áram vagy internet költséghez.
Tavasszal is volt egy kormányrendelet, ami az otthoni munkavégzés feltételeivel foglalkozott, de még alapvetően a tavaszi kormányrendelet az arra helyezte a hangsúlyt, hogy az otthoni munkavégzést a munkáltatók minél gyorsabban és egyszerűbben el tudják rendelni. Addig ez a mostani kormányrendelet alapvetően azt a célt tűzte ki, hogy a felek minden feltételben állapodjanak meg, és ennek megfelelően minél szélesebb körben legyen alkalmazható az otthoni munkavégzés. Ez a mostani kormányrendelet ugyanis lehetőséget biztosít arra a munkáltató és a munkavállaló számára, hogy a távmunkára vonatkozó általános szabályoktól egyező akarattal eltérjenek, saját maguk olyan munkavégzés típusokat is otthoni munkavégzésnek tekintsenek, amelyek nem felelnek meg a távmunkára vonatkozó eddigi szabályoknak, illetve ez a mostani jogszabály szintén egyfajta eltérési lehetőséget biztosít az általános munkavédelmi szabályoktól, és egy költségtérítést, egy általány jellegű, adómentesen biztosítható költségtérítést biztosít azon munkavállalók számára, akikkel sikerül megállapodni erről az otthoni munkavégzésről.
Ezt mindenképpen alá kell írni, tehát az erről szóló megállapodást a munkaadó munkavállaló aláírja, és akkor például a költségátalányt azt a munkaadó megadja kötelező jelleggel, vagy ez egy adható dolog?
Ugye itt alapvetően azt kell látni, hogy a megállapodás az mindenképpen szükséges. Ahhoz ugyanis, hogy eltérjenek a felek a munkatörvénykönyve általános szabályaitól, ahhoz egy írásbeli megállapodás szükséges. A másik kérdés az az, hogy a munkatörvénykönyve általános szabályai szerint a munkavégzéssel kapcsolatos többletköltségeket a munkáltatónak meg kell térítenie. Természetesen ez is egy olyan szabály, amitől a felek eltérhetnek, azonban az általános rendelkezés az mégiscsak azt mondja, hogy a munkáltatónak ilyen körben van egy költségtérítési kötelezettsége. Amennyiben tehát a felek megállapodnak az otthoni munkavégzés szabályairól, és egyébként a költségtérítésre vonatkozó általános normáktól ebben a megállapodásban nem térnek el, akkor fennáll a munkáltatónak a költségtérítési kötelezettsége.
Adható-e ez mondjuk hónapokra előre, vagy ezt minden hónapban kell kifizetni, adott esetben a fizetéssel egy időben, milyen eljárást lehet itt alkalmazni?
Alapvetően a jogszabályt olvasva, illetve a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét alkalmazva, itt meg kell nézni, hogy egy adott hónapban hány olyan munkanap van, amelyet a munkavállaló ebben a távmunkában eltölt, és lényegében ennek arányában lehet biztosítani a költségtérítést a munkavállaló számára. Ebből az is következik, hogy ezt a költségtérítést nem előre, hanem utólagosan, kvázi elszámolva lehet a munkavállaló számára a ténylegesen távmunkában töltött munkanapok figyelembevételével biztosítani.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és társai ügyvédi iroda PVC Legal ügyvédjét hallották.